Kedves hallgatók, elérkeztünk a most már a negyedik előadásunkhoz. Köszöntöm Önöket szeretettel, és nagyon megtisztelő, hogy ilyen szép számmal ismételten eljönnek. Remélem, hogy a mai téma is olyan lesz, ami mindannyiunk épülésére szolgál, hiszen a kapcsolatteremtés kommunikáció kérdéskörét érintjük, és hát nem véletlenül adtam alcímnek azt, hogy miért nem értjük egymást, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy próbálok úgy állni, hogy a határig lássuk, hogy kommunikálunk, beszélgetünk, és aztán mégsem értjük egymást. Az elmúlt alkalommal azt hiszem, hogy nem kell senkinek se bizonyítani, hogy a női és a férfi kapcsolatban, hát ez bizony csak igen gyakran előforduló jelenség, sokaknál szinte folyamatosan. És pont ezért beszéltünk az elmúlt alkalommal erről. Ja, bocsánat, nincs hangosítás talán? Ja, még hangosabban kell beszélnem. Akkor hangosítsál egy kicsit, légy kedves. Jó, így jó lesz. Bocsánat, ez már talán sok lesz. Tehát a női és a férfi kapcsolatnál ezt láttuk, hogy nem egy egyszerű dolog. Úgy tűnik, hogy kódolva van az információ, hogy miért azt az eredményt próbáltuk az elmúlt alkalommal valahogy néven nevezni, hogy minden bizonnyal a Teremtőr azért alkotott bennünket ilyennek, nőknek és férfiaknak, hogy tanuljuk az alázatot. Hogy tanuljuk azt, hogy a saját természetünkkel szembefordulunk időnként, és a másiknak kedvezünk, de annál nagyobb csoda és öröm vár ránk, hogyha megtanuljuk egymás nyelvét, mármint szeretet nyelvét, ugye a másik nemnek az érzelmi tankját feltölteni, és utána tényleg boldog lehet a házasság, és tényleg éden lehet a házasság, mert abban lehet versenyezni, hogy egymásnak örömöt és boldogságot okozzunk. Ebben lehet. Az önzésben, ha lehet, inkább nem. És ez a mai alkalom folytatódik tovább abban az értelemben, hogy a női és a férfi kommunikáció egy speciális területe a kommunikációnak, de az általános kommunikáció is nagyon fontos, hogy hogyan kommunikáljunk. Ugye ez a latin szó, hogy kommunikáció, szó szerint így, csak ugye nem C-vel, hanem T-vel, annyit jelent, hogy hírközlés, tényközlés, összeköttetés, kapcsolódás. És ez nagyon sokat elmond, mert tényleg valami ilyesmiről van szó, hogy emberek mi szeretnénk egymással kapcsolódni, és szeretnénk egymásnak közölni dolgokat, híreket is, gondolatokat, érzelmeket, sőt, nagyon sokszor inkább a saját lényünket, a szívünket is szeretnénk közölni. Olyan szépen írja Pál apostol, hogy emlékszem a Tesszalonikai beieknek, hogy mi a szívünk kitárult előttetek, meg a korintusiaknak is, hogy kitárult előttetek a mi szívünk. Hát hogyan tud kitárulkozni úgy a szív, hogy az tényleg egy másik ember számára befogadható legyen az a kitárulkozás, és ne elidegenítő. Vagy egyáltalán, hogy jól értsük egymást, ugye ezeket a kérdéseket vetjük majd fel. Bevezetőben szeretnék arról szólni, hogy a kommunikációnak van egy tudománya. Egy nagyon komoly tudománya. És hogyha ezeket a tudományos ismereteket megvizsgáljuk és megnézzük, azt kell mondanunk, hogy ha valaki ezt komolyan veszi, akkor az életének a minősége, az emberi kapcsolatainak a minősége nagyságrendekkel javulni fog. Mert megtanulja érteni a másik embert, és nem félreérteni. De mindemellett, mivel a Biblia is nálunk itt ezen az előadásorozaton központi helyet foglal el, szeretném azt is megemlíteni, főképp mióta évek óta beleástam magam ebbe a kérdéskörbe, és nagyon érdekelt, és mai napig is érdekel, és amikor tényleg alkalmazom és próbálom gyakorolni a Bibliában megadott tanácsokat, akkor azt tapasztalom, hogy ez tényleg így működik. Szóval tényleg így erről szól az élet, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, ugye, hogy olvassuk a Bibliában, ugye mondtam is erről példákat, hogy ez tényleg így működik, hogy a felcsattanó indulatokat az engedelmes, szelíd felelet le tudja csendesíteni. Próbáljuk ki. Tehát ez valóság, és aztán annál nagyobb örömöm volt, ahogy így a kettő területet próbáltam összevetni, azt láttam, hogy a Bibliához, ami sok ezer éves, csodálatos kijelentéssorozat, növekszik lassan fel, vagy közeledik a kommunikáció elmélet már, mint azon területe, amely tényleg igazán az emberi kapcsolatok minőségét segíti elmélyíteni. Tehát ez egy nagyon érdekes találkozás, és nagyon fontos találkozás. Érdekes, hogy pont a hírközlés, a tényközlés, a kommunikációnak mottójaként tettem oda ezt a bibliai igét, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy azzal kezdődik a kapcsolatteremtés, hogy elmondjuk, kimondjuk, néven nevezzük, ugye? Pedig nagyon sokszor inkább azzal kezdődik, hogy jól tudunk hallgatni. Jól tudunk hallgatni. Magáról Jézus Krisztusról is ezt olvassuk Ézsaiás könyve 50. fejezetében, hogy az Úristen minden reggel felserkenti az én fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Hát ha maga az Úr Jézus tudott hallgatni, hát akkor nekünk is jó lenne megtanulni hallgatni, hogy megértsük a legfontosabb üzenetet tudnék. Valami oknál fogva igazából a mai napig nem tudtam teljesen rájönni, hogy miért van kódolva az információ emberek között. Hogy miért van kódolva az információ, de hajlok megint arra, hogy kimondjam, amit a női és a férfi kapcsolatnál, hogy azért, hogy az empátiát, az együttérzést, a figyelmet, az értő figyelmet gyakoroljuk, tanuljuk, hogy ne lejöjjön olyan közel hozzánk a másik, hogy a szeretet által tudjon igazán közel jönni. Eszembe jut Ady Endrének a híres kis verse, amikor azt írta, hogy vagyok, mint minden ember fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. Hogy is folytatódik? Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének. Szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valakié, és lennék valakié. Hát most, ha én ide kiállnék, bocsánat, vagy önök közül bárki is azt mondaná, szeressenek. Nem hangzik nevetségesen? Ugye? Kicsit furcsa hangzik. Hát hogy hang? Pedig valójában az igazi kommunikáció hátterében ez áll, amit mond Ady, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valaki, és lennék valaki. Minden igazi kommunikáció, kapcsolatteremtés mögött az ember szívében vagy rejtetten, vagy nyíltan ez áll. Szeretném, hogyha szeretnének. És szeretnék én is szeretni. Mert a szeretet nélkül az élet nem sokat ér. És ezért hatalmas nagy üzenete a Bibliának az, hogy a Teremtő szeret bennünket. És ő ebből az alapállásból közöl nekünk üzeneteket és gondolatokat. És ebből az alapállásból közelít meg bennünket, hogy elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Értékesnek lát bennünket. Feltétel nélkül is szeretettel szeret bennünket. Ezek hatalmas gondolatok, és ezen a háttéren közöl nekünk dolgokat, például adott esetben feddő üzenetet. De ennek nem az a célja, hogy megalázzon, vagy leleplezzen, vagy kárhoztasson, hanem hogy felemeljen, hogy kiemeljen bennünket abból az állapotból, amiben éppen benne leledzünk, és éppen kínlódunk miatta. Hát bevezetésként talán ennyit, és akkor induljunk el. Bocsánat, igen. Miért nem értjük egymást? Ez a két madár, amit látunk itt, egymással hátat fordítva helyezkedik el, az egyik elrepül, a másik ott marad, úgy kifejezi azt, hogy nem tudnak kommunikálni lények egymással, emberek például, sokszor hátat fordítanak egymásnak, rosszul értik egymást, és nincs olyan nyelv vagy közös platform, ahol meg tudnának egyezni. A jó kommunikációnak az a lényege, hogy egymás felé fordulnak a felek, és figyelnek egymásra, ahogy látjuk ezt a két kedves madarat, ahogy egymás felé fordul, és tényleg, hát igaz, minden bizonnyal itt a tavasz, a szerelemnek az időszaka, ugye, tehát egymásnak szerelmet vallanak, és hát csipognak, énekelnek, nagyon aranyosak, szépek. A jó kommunikációnak tényleg ez a háttere, hogy egymás felé fordulunk, és meg akarjuk figyelni, érteni, hogy mit is mond a másik. Buda Ferencnek van egy kis könyve, amelynek ez a címe, hogy a kimondott szó, kilőtt nyíl. A török népek szólásai és közmondásai tartalmazza ez a könyv. Azért írtam ide ezt a címet, mert tényleg így van. Ha egy szót kimondunk, ha közlünk valakinek valamit, az visszavonhatatlan. Az megtörtént. Az valóság. És nem tudom, önök szerint a szónak van teremtő ereje? Van teremtő ereje a szónak?
Van, vagy ilyen, vagy ilyen.
a szónak teremtő ereje van. Ha én elmondom egy embernek, hogy te negatív értelemben ilyen vagy, még ha nem is olyan, a nevelés tudomány leírja, ha elmondják neki százszor, hogy te nem vagy jó semmire, te egy haszontalan kölyök vagy, nem lesz belőled semmi, te hazudós vagy, meg nem tudom mi, olyan lesz? Olyan lesz. A kimondott szó kilőtnyi, a szónak teremtő ereje van, kedves hallgatók, ezért nagyon kell ügyelnünk a szavainkra, és nem csak a szavainkra, mert mindjárt látjuk, hogy a kommunikációnak csak kicsi része a szó. Csak kicsi része a szó, a beszéd. Azt színezi a hangszín. Színezi az arc, a gesztus, a tekintet, a tartás, és annyi mindent. Annyi mindent elárul. Ügyeljünk a szavainkra, nem véletlenül vannak a Bibliában ilyen igehelyek, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Halált vagy életet osztogathatunk a beszédünkkel, a megnyilvánulásaink a mások felé. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Építő, gyógyító, felemelő, bátorító is lehet egy beszéd, és lehet olyan, hogy állandóan az a szurkapiszka, az a sündisznó, hogy a másik mindig piszkál, megjegyzéseket tesz, kritizál, hogy is fejezem ki, olyan hangszínnel tesz megjegyzéseket, hogy bántó éle legyen. Persze sokszor maga a szó nem azt jelenti, amit épp mond, hanem pont az ellentétét jelenti. Mert azt is lehet mondani, hogy valakinek ugye, hogy valami elismerő szó, de azt lehet egy megkérdőjelezéssel is mondani ezt az elismerő szót. Nagyon ügyes vagy. Ugye? Ó, milyen szép vagy. Ugye lehet így is mondani. Gúnyolódva, bántóan. És hogyha csak leírva látnánk azt a szót, akkor azt mondanák, mi baj van ezzel? De kimondva, az gyilkos. Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek és meggyógyítói a tetemeknek. Ez egy régi kifejezés, a holtat is élővé tudja varázsolni a szép, értékes, gyógyító beszéd. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait az értelmes. Érdekes, hogy a Biblia újra és újra ezt elmondja, hogy legyünk késedelmesek a szólásra, és gondoljuk meg, hogy mit mondunk. Minden bizonnyal azért mondja ezt a Biblia, mert az emberi természet olyan, hogyha bennünket megszólítanak, vagy egy helyzetbe kerülünk, ami leginkább, hogyha ingerlő, akkor mit csinálunk? Szinte zsigerből megnyilvánulunk, ugye? Szinte zsigerből szólunk valamit. Vagy teszünk egy csípős megjegyzést, vagy próbáljuk valami humorral elütni, vagy próbáljuk, nem is tudom miket mondjak, ugye rengetegféle dolog van, ahogy tudunk erre reagálni. Jobb lenne egy picit inkább hallgatni, egy picit elgondolkodni, és várni, hogy mi is történik, miért mondja azt a valaki nekem, amit épp mond. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait az értelmes, mint aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. William Blake is írt egy kis verset erről a gondolatról, azt írja ez a versor, hogy a nem helyén és idejében mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság. A nem helyén és idejében mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság, és arra a nagy kommunikációs törvényre építenek ezek a gondolatok, amiket én most megemlítettem, hogy először alkalmaznunk kell a másik irányában az értő figyelmet, hogy jól értem-e azt a megnyilvánulását. És csak azután döntsem el, hogy mit reagálok rá. Biztosan önök is tapasztalták, és én is számtalan az, hogy valaki mondott valamit, rendkívül bántó éle volt, de az ember gyakorolta, amit itt most elmondtam, várt, esetleg próbálta pontosítva kérdezni a másikat, hogy hogy is van, mit értesz ezen, és amikor szépen elmondta, kiderült, hogy teljesen mást értett rajta, és nem azt üzente, amit épp mondott. Ugye nem beszélve például a hölgyek esetében, amit múltkor is mondtam, hogy nagyon sokszor teljesen más az üzenete. Ugye, talán nem tudom, mondtam ezt a hasonlatot, hogy elmentek a fagyisbolt előtt ugye a pár, kérte a férfi, kérdezte, hogy kedvesen vehetnék egy fagylaltot neked? Nem. Még egyszer megkérdez? Nem. Utána pedig mentek tovább, és megsértődött. Miért sértődsz? Nem kérdezted harmadszor is. Hát ezt ki tudná érteni? De hogyha a férfinak értő füle lett volna, mint hogy annak a férfinak sem volt, aki megkérdezte a síró feleségét, kedvesen miért sírsz? Mi baj van? Nincs semmi. Hát akkor nincs semmi. A feleség meg sír tovább. Hát értjük, ugye? Hát teljesen más az üzenet. A szavak azt mondják, hogy nincs semmi baj, a valóság azt mondja, hogy nagy baj van. És figyelni kéne rá, és értő figyelemmel kellene nagyon bölcsen úgy kommunikálni, hogy nem legyen a válasz. Hanem, hogy kijöjjön az, ami tényleg bántja a másik embert. Mert ez neki is fontos. És aztán még Jakab apostoltól idézek néhány gondolatot, aki azt mondja a levelében, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, és ez a kicsi kis nyelv egy piciny tag nekünk, de olyan, mint a hajónak a kormánya, vagy olyan, mint a lovaknak az ablája, ugye? Hogy egy pici kis eszköz, egy kis hely, egy kis dolog által képes egy egész lovat vezetni az abla, egy kis kormánylapát, az egész hajót egy irányba vezetni, illetve a beszédünk által tudunk átkot is és áldást is mondani embernek, Istenek egyaránt. Tehát, és aztán persze hozzáfűzi azt, amit az előző előadásokhoz is hűségesen ragaszkodva mondja a Biblia, hogy bizony a nyelvünk és a beszédünk is megfertőzhetett a gonoszsággal és az önzéssel, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ha a természetünkből szólunk és kommunikálunk, az mindig bántó lesz. Az mindig pusztító lesz. Ezért tanácsolja a Biblia, hogy ne nyilvánuljunk meg a természetünk szerint, hanem kérjünk a Teremtőtől bölcsességet, hogy hogyan lehetne úgy megnyilvánulni, hogy abban gyógyerő legyen. És úgy megnyilvánulni, hogyha nagy feszültség is van bennünk, akkor az igazi kommunikációnak az egyik legnagyobb tanítása, hogy a haragunkat ne embernek adjuk ki, hanem vonuljunk el, és mint ahogy tette Dávid, mint ahogy tette Jeremiás, és tették a nagy bibliai személyek, amikor felhevült bennük a lélek, és még az Úr ellen is fordultak, akkor neki mondták el, hogy Uram, perem van veled. Megcsaltál. Olyan vagy, mint a csalóka vízű patak, mondja Jeremiás. Nem szólok többet. Nem mondom többet az igédet. Kiadta a mérgét, utána a Jóisten jelenlétében lehiggadt, meglátta azt, hogy ez nem helyes, és utána hozzáfűzi, de hogy tehetném ezt meg? Hiszen a te igéd az élet. Az igéd az öröm. Ugye tehát a haragunkat először mondjuk Istennek, és utána pedig Isten majd rávezet arra, hogy hogyan kell megnyilvánulni más ember felé. No hát, hogy mennyi haszna van a kommunikációnak, talán nem árulok el ezzel a titkot, hogyha önmagunkat és másik embert is jobban megismerjük, megszűnnek a rejtett zugok, takargatnivalók, tudatosulnak az elfojtott érzések és gondolatok, és megnyilvánulhat a rejtett szeretet is. Épp tegnap előtt, Siófokon, és ott is egy nagy beszélgetés alakult ki, a kamaszok neveléséről volt szó, és ott kiderült, hogy milyen nagy küzdelmekben vannak a szülők és a házastársak abban, hogy jól tudják nevelni a kamaszt, és hát a kamaszokban aztán sokszor tényleg elrejtőzik a szeretet. De akkor megnyilvánulhat, ha jól kommunikálunk. Kiemel az elszigeteltségből nagyon sok ember, és mivel az iskolában nem tanítják a kommunikációt, a jó kapcsolatteremtést, a kapcsolatápolást, a beszédkultúrát, a megnyilvánulás kultúrát, ezért nagyon sokan nem tudnak egyszerűen kommunikálni. Vagy teljes mértékben félreérthetően kommunikálnak. Emlékszem arra a diákomra, aki amikor tanítottam a gimnáziumban, állandóan azt csinálta, hogy elbújt egy másik háta mögé, egy társa mögé, és mindig ilyen furcsa módon nagyokat vihogott a pad alatt, és időnként kacsintott rám, hogy mit szólok ehhez, vagy mi van, vagy hogy van, és egy olyan furcsa érzésem támad benne, hogy ez a gyerek állandóan valami hibát keres rajtam, vagy mi baja van velem, vagy... Aztán néhányszor szóltam teljesen hatástalanul rá az órán, utána egyszer csak fogtam magam, és az óra végén azt mondtam, gyere, órák után, gyere, üljünk le egy kicsit beszélgetni. És elkezdtem vele beszélgetni. Beszélgettem vele egy órát. És aztán miután szépen érdeklődtem, mi, hogy van, rákérdeztem, hogy megbántottalak valamivel? Nem, nem, semmi. De hát, stb. Kérdeztem, kiderült, hogy nincs velem baja. Sőt, még talán szimpatikus is vagyok neki. Jó, hát mondom, ezt nem értem. Mondom, én is kérdezhetek tőled valamit. És akkor elmondtam neki a problémámat. És mondom, megkérdezhetném azt, hogy miért bujkálsz mindig el a másik mögé, és miért sütöd le mindig a szemedet, és stb. Stb. És azt mondja, hát elnézést kérek, de mindig a viccek jutnak eszébe, amit én nem tudom, előző nap hallott, és arról beszélgetnek, és nagyokat nevetnek. Én ezt a személyem elleni támadásnak vettem, de ő így élte meg. És akkor elkezdtem arról beszélni vele, hogy figyelj, én, mivel itt egy kicsi ideig együtt vagyunk egy-két évig, de hogyha te kimész esetleg majd az egyetemre vagy, a munkahelyre, és hogyha ezt a stílust próbálod tovább vinni, ez rendkívül félreérthető lesz, és ez miatt az emberek téged nem fognak szeretni. Úgyhogy én bátorítanálok téged arra, hogyha valakivel beszélsz, vagy valakinek akarsz valamit közölni, nézz a szemébe. Emeld fel a fejedet. És elgondolkodott rajta, és változtatott rajta. Tehát kiderült, hogy valamit nem tudott. És meg lehetett tanítani rá, mert értelmes gyerek volt. Kiküszöböli a félreértéseket, növeli az egységet. És, ami hatalmas dolog, kedves hallgatók, hogy magával a Teremtővel is kommunikálhatunk. Sőt, Isten akar nekünk közölni dolgokat, és ő is szeretné, hogy mi is közöljünk neki dolgokat. Hogy olyan szépen mondja Salamon példabeszédek könyvében, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Igen, erről már szóltam, erről az igéről. Itt van Jézus Krisztusnak ez a gyönyörű gondolata, amit olvastunk a Bibliában, hogy ő késedelmes volt a szólásra, és kész a hallgatásra, és ezáltal tudta a megfáradtat erősíteni beszéddel. Nagyon szép gondolat. Még bevezetőként mindig szeretnék néhány gondolatot csak éppen futásszerűen elmondani, mert úgyis körülbelül tudják, de azért nem baj, ha tudjuk, hogy a kommunikációnak törvényei vannak. Van adó, vevő és egy csatorna, amin keresztül működik az információ, átmegy. Lehet egyirányú a kommunikáció, például mondjuk a tévénézés, kapunk valamit és nincs visszajelzés, és lehet kétirányú is, amikor például beszélgetünk valakivel, oda-vissza áramlik az információ. Lehet közvetlen és közvetett. Hogyha az adó és a vevő egyszerre vesz részt a folyamatban, és térben közel vannak egymáshoz, minden más esetben közvetett kommunikációról beszélünk. Közvetett kommunikáció az is, ha magunknak készítünk emlékeztető feljegyzést. És itt, ami nagyon érdekes és fontos, és ezt nagyon jól kell tudnunk, hogy a kommunikációnak több csatornája van, és a 7%-a a közlött üzenetnek a verbális, vagyis a szóbeli kommunikáció. 38%-a a vokális, vagyis a hangszín, a hangnak a minősége, és 55%-a a nem verbális, a mimika, a gesztus, a tartás, az öltözködés, stb. A hajviselet, a tekintet, a szemöldök, stb. A kommunikációval foglalkozók bepontozták az emberi arcot, bizonyos pontokat, bizonyos testrészekkel, és megkérték is, megfigyelték embereknél, hogy milyen érzelmek, milyen elmozdulásokat hoznak létre. És ezt kódolták, leírták, megvannak pontosan. Ha valaki ezeket a mozdulatokat végzi az arcán, és valaki tudja, hogy az azt jelenti, akkor tudja, hogy most ő haragszik, most ő örül, most ő csodálkozik, most ő érdeklődik, stb. Ezeket leírták, megfigyelték, ez a nem verbális kommunikáció. És ez a legtöbb. Verbális a beszéd és az írás, vokális a hanggal végzett kommunikáció, és nagyon-nagyon sok mindent kifejez a hang. A mimika, a szemek, a szemöldök, a száj rengeteg mindent kifejeznek, nem szeretnék vele foglalkozni, eléggé ismert a dolog. Nézzék meg ezt a kis fiút. Mit fejez ki az arca? Mosoly? Érdeklődés? Hamisság? Huncutság? Visszafogott érzelem, egy kis humor is van benne, egy kis pajkosság is, egy kis kedvesség is. El lehet ezt mondani? Hát el lehet, de teljesen nem lehet elmondani. Maga a kép rengeteg mindent elárul. rengeteg finom nüansznyi dolgokról gonosz ez a fiú? Nem gonosz. Ugye érezzük, hogy gyerek, aki már nagyon gazdagon tudja árnyaltan kifejezni, meg ezzel minden gyerek különben, az érzelmeit, a lelki állapotát. Most kapta meg a karácsonyi ajándékot az a kislány. Hát milyen boldog. Egész lénye sugárzik az örömtől. Egyik kedves barátomról csináltam vagy 20 képet egyik táborunkban. Ő nem vette észre, mert itt lent volt a fényképezőgép a kezemben, aztán megmutattam neki, aztán nagyokat nevettünk. Hihetetlen gazdag mimikával egy tanárember kommunikált, és ahogy mondta, mindenem mozgott, és rendkívüli dinamikával próbálta, és tényleg őt nem lehetett félreérteni. Ő annyira jól tudott kommunikálni, hogy ha ő valamit akart mondani, az biztos, hogy átment. Tehát, ugye vannak emberek, akik mozdulatlanul szinte a szájukat sem nyitják ki, és úgy kommunikálnak, ugye? Érezzük, hogy micsoda különbség van e között, és e között. Lehet mindegyik területen fejlődni, jó hír. Mindannyian változhatunk, tudatosan figyelhetünk a megnyilvánulásainkra. Nagyon beszédes ez a kislány, ugye? Ennél jobban nem lehet lehúzni az ajkat. És milyen kedves, meglepett öröm van ennek a másik kislánynak az arcán. A tekintetnek óriási jelentősége van. Hihetetlen jelentősége van. Azt is megfigyelték külön tanulmányokkal, hogy a tekintet attól függ, hogyha például megfigyelték azt is, hogyha valakit valamilyen információ, vagy valami közlés, vagy valamilyen megközelítés ér, ugrásszerűen vibrál a tekintet fölle, jobbra, balra, vagy valamilyen irányba. Ha valaki ezt jól tudja olvasni, akkor megértheti, hogy a másik tulajdonképpen mit érez. Hogyan hat rá? Nagyon sokat számít az, hogy a tekintetünket hogyan használjuk, hogy a másik szemébe nézünk-e. Ezért, amikor szeretnénk valakivel őszintén beszélgetni, akkor nézzünk a szemébe. És tanítsuk a gyerekeket is arra, hogy nézz a szemembe, fiam. Hihetetlen erő sugárzik át a tekinteten keresztül. Anya és lánya, az igazi szeretet sugárzik egymásba, ugye? Érezzük, ismerem ezt a családot, és tudom, hogy milyen nagy szeretet van a gyerekek és a szülők között. De hát talán önök is látják, érzékelik, ugye? Ezen a képen nagyon sok minden leolvasható. Aztán van a gesztus, ami a kéz, fej, kar és az egész szervezet, test működésével párhuzamba vonható. Vannak akciós kommunikációk, vagyis cselekedettel, mozdulattal fejezem ki, ugye ezek a fiatalok kifejezik az összetartozást, az örömöt, hogy együtt vannak, és ők egy közösséget alkotnak egyik táborunkban. Öntudatlanul épp elkaptam ezt a pillanatot. És amikor ezt a lány fényképeztem, ő is ott ült egy széken, akkor mit fejez ki ez a tekintet, ez a mozdulat? Mit csinálsz? Mit fotózol itt, vagy mit akarsz itt, vagy de megbántottam ezzel a fényképpel? Nem, nincs benne. Érezhető, hogy kedves, örül. Miről van szó? Valami humor készül, vagy valami? Szóval benne van egy kedvesség. Hát kamaszlány éppen együtt volt. Aztán nagyon sok mindent kifejez a testtartás. Rengeteg mindent le lehet olvasni egy embernek a testtartásáról, hogy laza, flegma, depressziós, a feje félre csuklik, a válla leesik, a mellkasát domborítja, ki hogy áll, hogy hanyagul áll-e. Ugye rengeteg mindent elárul az, hogy hogyan mozdulunk, és azt is észrevették, ezt nevezik úgynevezett poszturális tükörjelenségnek, hogyha nagyon jól kommunikálnak emberek, és nagyon jól érzik magukat egy közösségben, akkor egyszerűen elkezdik öntudatlanul felvenni egymás testtartását. Nem tudom, észrevették ezt már? Elkezdik felvenni egymás testtartását. A külső megjelenés is, a ruha, a hajviselet, az ékszerviselés, nagyon sok mindent elárul egy emberről. Ugye például, hogyha mondjuk egy istentisztelt helyére megyünk, akkor az ember ünneplő ruhába öltözik fel. Nem csak azért, hogy mert úgy illik, hanem mert a lelkében is valahol ünnepelni szeretne, és úgy érzi, hogy egy magas rendű dolgot egy minőségi ruha illet meg, nem? Tehát valahogy így összefűnnek egymással a dolgok. Nagyon sok mindent leolvashatunk ugye ezekről is. Családi helyzetképek, gyerekek. A gyerekek, amikor látják, hogy a szülők, a király és a királynő nagyon önálló az apa és az anya, csak egy nagy probléma van közöttük, hogy egymásnak hátat fordítanak. És a gyerekek milyen jól tudnak kommunikálni, különben zseniális kommunikátorok a gyerekek, teljes testükkel, lényükkel kommunikálnak. Pontosan tudják, hogy kihez kell menni, hogyha el akarják érni, amit akarnak. Itt viszont a gyerek egy óriási téveszmében van. Veszekednek a szülők, az asztal alatt a gyerek, és tegnap is elmondtam, tegnap előtt Siófokon, hogy a kamasz is, de a gyerek is úgy éri meg a szülők veszekedését, hogy miattam. Nagyon sokszor úgy érzik, hogy miattam veszekednek. Hogy mi tettünk valamit rosszat, hiszen ők nagyon sokszor engedetlenek voltak, sokszor kellett őket fenyelmezni, szídni, és akkor most nem értik, hogy mi ez a veszekedés. Érzik, hogy veszélyben van a család, veszélyben a biztonság. És hát valamikor olyan távol kerülnek egymástól a szülők, hogy a gyerekeknek evezni kell, hogy valamelyik irányba elmozduljanak, a nagy elszigeteltségben. A kamaszok kommunikációja is egy külön világ, lánycsoport. Nagyon nagy téma az, hogy hogyan bánjunk a kamaszokkal. Tudnunk kell néhány dolgot, például azt, hogy a kamasz az nem beszéd, hanem viselkedés orientált. Magyarul, ha beszéddel akarunk neki valamit elmondani, az vajmi kevéset ér, ő azt figyeli meg és azt hat rá, ahogy cselekszenek azok, akik elmondják, amit elmondanak. És ezért a szülőknek óriási jelentősége az, hogy milyen példát mutatnak. Ő abból olvassa le, hogy mi az igazság, nem a szavakból. Látjuk ezt a fiút is, hogy milyen szomorúan tekint maga elé, miközben a szüleit hallja veszekedni. A kamaszok nem kezdeményezik, hanem visszatükrözik a szeretetet. Nagyon sok szülő elvárja a gyerekétől, hogy ő töltse fel szeretettel. Ez helytelen. A szülőnek kell feltölteni a kamaszt szeretettel. A fiatal ember vágyakozik a szeretetre, még akkor is, ha bántóan viselkedik. Ő nagyon sokféle módon próbálja a szülővel felvenni a kapcsolatot, de mivel az információkódot kamaszkorban meg aztán végképp, ezért óriási nagy szükséglete van arra, hogy őt szeressék. Még akkor is, hogyha lázadó. Nagyon fontos minőségi időt fordítani a kamaszokra. Itt látjuk ezt az édesanyát, aki oda megy a lányának az ágyához, a szemébe néz, és kérdezi őt. Rengeteget jelent a kamaszoknak. Ez igazán kifejezi azt, hogy őt szeretik, hogyha időt fordítanak rájuk, hogyha elmennek velük kirándulni, ha együtt a család, hogyha szép programokat élnek meg, hogyha érzik a biztonságot adó légkört, ha nem veszekszenek a szülők, hanem a családban egy nyugodt légkör, kiegyensúlyozottság van. Nem azt jelenti, hogy konfliktusmentesség, majd erről is beszélni fogok. Rengeteget számít a gyereknek, hogyha látja, hogy a szülőknek fontos a gyerek egészsége, élete, a lelki világa. Emlékszem arra az apára, aki olvasta a hatodikos gyermekének a fogalmazását arról, hogy a gyerek azt írta, hogy az apu nem engedi meg, hogy csúnyán beszéljünk, mert neki fontos az én erkölcsi nevelésem. Képzelhetjük, hogy az apának milyen érzés lehetett ezt hallani, hogy a fogalmazásban ezt, hogy az apának fontos. A kamaszok általában felmérik, hogy fogadóképesek vagyunk-e, és nagyon sokszor úgy mérik fel, hogy fogadóképesek vagyunk-e, hogy betesznek valami bántó megjegyzést a családi körbe. És ezáltal letesztelik, hogy most robbanunk, vagy kulturáltan nyugodtan fogadjuk a helyzetet. És ha felpaprikázódunk, akkor tudják, hogy nem lehet most közölni információt. Sokszor ezt öntudatlanul teszik. Én is számtalanszor átéltem ezt, amikor megyek iskolákba tanítani osztályfőnöki órára, belépek egy osztályba, és pontosan tudom, hogy most ők kipuhatolják a határaimat. Meddig lehet elmenni? Vagy ha egy új osztályba megyek? És ha én nem vagyok határozott, de ezért kedves, és nem mondom egyértelműen, például amikor bemegyek egy osztályba, és látom, hogy valaki rágózik, vagy könyvet olvas, és nem rám figyel, akkor határozottan, de szeretettel jelzést adok neki. Vagy oda megyek, nem távolról, távirányítva, oda megyek, és megfogom a könyvét, és azt mondom, hogy szerintem te is örülni fogsz, és sok új információt fogsz hallani a szerelemről, szerintem ez fontosabb téma, mint az a könyv. És becsukom a könyvet. hogy érzékeljek, hogy szólok. Vagy ha rágózik, akkor rászólok, hogy vagy ne, ott rágózik, és arra figyelek, és akkor mondok valamit. Tehát, hogy ne azt érezze, hogy személyesen őt akarom bántani, hanem egy szabály, egy tiszteletbeli törvényszerűség van, amit szeretném, ha ő is tiszteletben tartani, és hogy ennek ellenére mégsem veszi, tartja tiszteletben, akkor gondolom biztosan tudják, hogy mit fogok csinálni, oda fogok ballagni ahhoz a gyerekhez, nagy szeretettel megsimogatom a fejét esetleg, és odasugom a fülébe, nekem nagyon rosszul esik az, hogy rágózom. És akkor hat rá, a kamaszok kipuhatolják a határainkat, nem baj, ha tudjuk. Ha látják, hogy mi meg tudunk bocsátani nekik, és nem azt mondjuk, hogy én neked többé soha, hanem mint amiről már többször beszélgettünk, hogy igenis ki tudjuk mondani azt, hogy nekem fontos vagy, és én külön választom a te cselekedeteidet a személyettől, akkor ők is megtanulják, hogy hogyan tudjanak megbocsátani, és hogyan tudjanak bocsánatot kérni. A női és a férfi különbözőségéről sokat beszélgettünk, talán csak ez a kép nagyon sokat kifejez, a nők egymás szemébe néznek. A férfiak egymás szemébe néznek? Nézzük meg. Egy irányba néznek, a dologra, a munkára, a hobbira, a kedvenc foglalatosságra, ugye, a sakra, de nem egymás szemébe néznek. Az apa és a fia, amikor együtt elmegy, a nagypapa és a fiú, akkor ők pecáznak, ők vadásznak, ők kirándulnak, ők egy irányba néznek, ők teljesen másképp kommunikálnak, mint a lányok. A kommunikációnak vannak szintjei. Ha csak elmondjuk a másiknak azt, hogy vagy megkérdezzük tőle, hogy hogy vagy, nem tudom, kerültek már olyan helyzetbe, hogy megkérdezték valakitől, hogy hogy van, és a másik teljes nyugalommal úgy mély lélegzetet vett, és azt mondta, hogy hát tegnap az történt velem, hogy, és az egészségi állapotommal ez van, és folytatja tovább, és akkor hirtelen a zavarba kerülünk, mert mi nem akartuk tudni pontosan, hogy hogy van, és hogy elkezdi mondani, egyszerűen ezt átéltem, ezt a helyzetet, hogy valakitől megkérdeztem, és hát egyszer nem bírtam leállítani, pedig nekem mennem kellett volna, és dolgom lett volna, de hát nem akartam tapintatlan lenni, és hát mondtam, hogy hát rászánom az időt, és akkor az illető azt mondta, amikor egy 3-4 órán keresztül elmondta, hogy hogy van, hogy Attila, én megértem 50-60 évet, erre a kérdése soha senki nem érdekelt, hogy én hogy vagyok, de te most végighallgattál, ugye szeretném kifejezni a köszönetemet és a tiszteletemet, hogy te most meg tudtál engem hallgatni. De a valóság az, hogy ezt nem azért kérdezzük, mert olyan igazán nagyon kíváncsiak vagyunk, hanem csak egy olyan gesztusnak, mint az angol how do you do, ugye, azt szeretnék valami, hogy how do you do, tehát hogy semmi. Köszönöm, meg vagyok, de mégsem, ne tovább, ne menjünk, mert nincs nekem erre időm. Tehát ez egy gesztus, de igazából semmit mondó. Ez egy kicsit látszott kommunikáció. Van ennek is jelentősége, de ez nem érinti az ember lényét komolyan és mélyen. Már mélyebbre hatol a tényközlés, például mondjuk a tanulás egy iskolában, vagy akár egy előadás hallgatása. Ez is fontos, de még mélyebb szint a gondolatközlés, amikor az ember a felismeréseit, a saját gondolatait, ami neki fontos, közli a másikat. Én úgy gondolom, hogy ez így kezdődik. Nekem erről az a véleményem. Már véleménye is van. És nézzék meg, hogy a személyek száma annál jobban csökken, minél mélyebbre hatolunk a kommunikáció szintjén. És az intimitás mértéke egyre jobban kinyílik. Minél többet közlünk, ha én azt kérdezi valaki, hogy hogy van, és azt mondom, vagy hogy hogy érzed magad? Hát nem érzem jól magam. Miért? Mit érzel? És akkor elmondja valaki az érzelmeit. Ez az ő valóságos, belsőleg megélt tapasztalata, és ha valaki már az érzelmét közli, akkor nagyon sok mindent elmond magáról, már a mélységekben jár, mert ő úgy érzi, és ettől senki se tudja elvitatni azt a jogot, hogy ő így érezheti, mert ő tényleg úgy érzi. Úgy érzem, hogy megbántottál. Én nem akartalak megbántani. Mivel bántottalak meg? Ezt és ezt mondtad. De én nem rád gondoltam, én általános törvényszerűségre gondoltam. Én ezt magamra vettem. Érezzük? És itt megy tovább, hogy vajon meddig tudnak eljutni, hogy a más félreértettél engem. Biztos vagy benne? Igen, én nem rád gondoltam. Megszavazom-e a bizalmat a másiknak? Azt mondom, hát ha ezt mondod, ha tényleg így gondolod, akkor jó, elfogadom. Mert engem ez megsértett. De hát én nem akartalak megsérteni. Jó, tehát akkor magyarul felülvizsgálja az ember az elképzelését, az érzelmeit, mert a másik nem úgy gondolta. Nők és férfiak között, házastársak között ez nagyon komoly dolog. Hogyha tényleg bíznak egymásban, akkor elhiszik, hogy ő úgy gondolta. Ha nem bíznak egymásban, mesélj csak másnak. Azt hitted, hogy be tudsz engem palizni? Csak békét szeretnél, tudom, azért mondod. De nem tisztelsz engem. Építi a kapcsolatot? Növeli a távolságot? Míg a másik közelíti a távolságot? És kedves hallgatók, a legmélyebb kommunikáció az én közlés, amikor valaki egy másik embernek el tudja mondani, hogy ő a legmélyebb értelemben hogy érzi magát, hogy mik a vágyai, mik a félelmei, mik a tervei, mi a titkos, mély, belső vágya, kívánsága, indítéka, ez a legmélyebb szín. Nem lehet sok embernek elmondani ezt. Nem tudom, tudták-e, hogy 4 fülünk van? Ez az ábra azt mutatja, hogy 4 fülünk van. Hogyha valaki kérdez nekünk valamit, vagy mi mondunk valakinek valamit, akkor tulajdonképpen nagyon sokféleképpen lehet azt hallani. Hallhatom azt is, hogy a másik milyen állapotban vannak, milyennek tart engem, tehát a másik milyen, ő milyennek lát engem, mit mond tulajdonképpen, illetve valamit akar tőlem? Mit csináljak? Vezetnek az autóval a hölgy és az úr, a hölgy vezet. Hirtelen zöldre vált a lámpa, és azt mondja a férfi, zöld, a nő, te vezetsz, vagy én vezetek? Kódolt az információ? Nagyon kódolt, hiába zöld a lámpa. Most akkor mi van? Most akkor mi van? Tényközlés, a lámpa zöld. Sietek, menj már, ezt akarom kifejezni? Vagy adj már gázt, vagy nem tudod te ezt megoldani, nekem kell elmondani. Neked szükséged van rám. Most melyiket közöltem? Itt jön a bizalom kérdése. Nagyon sok mindent lehet, ráadásul ugye 4 füllel mondtam valamit, most akkor ő 4 füllel hallgatja, szorozzunk. Ugye? Már 16, hol tartunk? Öné melyik fül melyikkel kapcsolódott? Tehát magyarul nem egyszerű a kommunikáció. Hogy hogyan akarjuk érteni a másikat, és hogyan szeretném a másikkal a kapcsolatot teremteni. Hogy eloszlatom-e a félreértéseket, vagy nem? Vagy meghallom-e, mert lehet, hogy azt mondom, hogy zöld, és ebből egy nagy családi veszekedés lesz. Mert az elmúlt években nem tisztázták le azt, és nem beszélgettek, hogy egy csomó elrendezetlen dolog van, és a másik gyanúperrel él. Már nem tud bízni a másikban. És kiderülhet, hogy egy ilyen szó, hogy zöld, felszakítja a sebek tömkelegét. A meg nem bocsátott bűnöket felszínre hozza. A férfiak, hogyha bajba kerülnek, vagy konfliktusba, vagy érzelmi felindultságban vannak, nagyon sokszor az elnyomás, a passzivitás, úgy tesz, mintha minden rendben lenne, magatartással viszonyulnak a társukhoz. A megnyilvánulási forma a harag és a düh, és a növekvő keserűség. A Biblia azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen mellettek, és ne legyetek a feleségeitek iránt keserű kedvűek. A nők, ha idegesek, ha feszültek, akkor elkezdik piszkálni a férfit. Elkezdenek kritikusan vádaskodni, elkezdenek minden bajt előhozni, és mindent megnevezni. Ettől a férfi a falra mászik, ugye? Mert nem bírja elviselni, hogy mindig piszkálja a férj, és mint a csöpögő eső mindig mondja, hogy mi a baj. De a lényegről nem mond semmit. Mert úgy gondolja, hogy a társának magától is rá kellene jönnie arra, hogy mire van szüksége. Persze a férfi nem tud rájönni, mert nem nő. És itt a csapda. Már megint tele a szemetes láda. Nem közvetlenül mondja meg, hogy mi a baja, hanem a szemetes láda jó ürügy arra, hogy kifejezze, hogy bajom van veled. Nem vagy oké nekem. Hetek óta nem mentünk sehová. Hazajött a férjem, gyanútlanul, és egyszer csak a felesége azt mondja, hetek óta nem mentünk sehová. Ha van füle, a 4 vagy a 16 fülből valamelyik meghallja talán azt, hogy a feleségem érzelmi tankja kiürülőben van. És ez az üzenet nem az, hogy nem mentünk sehová, ez az üzenet. Kódolva van az üzenet. És akkor le kéne ülni együtt, és gondolkodni arra, hogy kedvesem, látom, hogy feszült vagy. Mi nyomaszt? És akkor elkezdi mondani, és akkor már oldódik a feszültség. És akkor meg lehet beszélni a dolgokat. Az információ csere elakad, ha nincs szeretet, azaz féltem a titkaimat, félek kiszolgáltatni magam, nincs adás, ugye adóval van a probléma, nem érdekel igazán, amit a párom közölhetne velem, ezért nem szánok rá időt, nem adok rá lehetőséget, nincs vétel. Nincs adás, nincs vétel. Az igazi megoldás az, és kedves hallgatók, ez az ábra nagyon jól kifejezi a megoldást, hogy az igazi megoldás az, hogyha nem félek feltárni a párom előtt szükségleteimet, élményeimet, gondolataimat, céljaimat és értékrendem alakulását. A szeretetben nincsen félem, kimondom, még azon az áron is, hogy esetleg ő nem úgy reagál, ahogy én szeretném, mert szeretem. És akkor van mit megbeszélni, hogy te miért látod így, de hát én nem így gondoltam. Kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, értékrendjét, értékrendjének alakulását, ezért van rá időm, és van hozzá türelmem. Ez az oda-vissza kommunikáció. Ez a legcsodálatosabb, hogyha így van egy házastárs például mondjuk együtt, hogy mind a kettőt érdekli a másik, hogy tudnak kapcsolódni, hogy áramlik az információ, áramlik a szeretet, áramlik az érzelem, és áramlik a legmélyebb indíték, a személyiségnek a leglényege, a szívnek a cseréje, hogy így mondjam. Nagyon szép gondolat ez. Néhány törvényszerűséget hagy villancsak fel a kommunikációval kapcsolatban. Ez már mindenkire érvényes, nem csak a házastársa, a gyerekekre, a fiatalokra, mindenkire. Az első ilyen nagy törvény az értő figyelem. Az értő figyelem. Azért van rá szükség, mert sokszor nem vagyunk biztosak abban, amit a másik mondani akar, vagy olyan érzelmi töltéssel nyilvánul meg a másik, hogy nem tudom, hogy mi ez. Hogy most ez most ellenem fordult, vagy most mi baja van? És itt is tudatosítanám, hogy az üzenet kódolva van. Az üzenet kódolva van. Nem azt mondja, amit pontosan érez. Sajnos ez így van. Az értő figyelem azt jelenti, hogy megpróbálom világossá tenni magam számára, hogy tulajdonképpen most én mit érzékelek? Hogy mi történik? Ezáltal a félreértéseket, a torzításokat csökkenthetjük. Családi megbeszélés. Hatalmas dolog ez. Amikor például valamit nem értünk, vagy valami nagy bántás, vagy neheztelés ébred fel valakiben, olvashatunk erről a témáról nagyon sokat a Megújult élet című könyvben, Jim Homberger könyvében, amit ajánlok kedves figyelmükben. Ő például leírt egy esetet, amikor azt mondta, hogy az ő családjukban mindenki kezdeményezhet családi megbeszélést, akinek baja van. És a családi megbeszélésnek az a lényege, hogy összeül a család fővezetésével, és az, akinek problémája van, az elmondhatja a problémáját, de nincs ítélkezés, nincs a másik megszégyenítése, nem jöhetünk indulatba, a problémát elmondhatja, rákérdezhetjük arra, hogy jól értjük a problémát. És miután világosan értettük a problémát, ezt a vezető, a családfő ezt megismétli, jól értjük, akkor tehát az a problémát, hogy igen, akkor mi a megoldás? Most mindenki megoldási javaslatait mondja el, ugye? És miután megvan a megoldás, akkor közös megegyezéssel meg lehet valósítani. Leír egy esetet, amikor a fia, Matthew, egyszer csak oda ment hozzá, hogy apa, ma este szeretnék kérni egy családi megbeszélést. Jó, fiam, ma este pont ráérünk, rendben, jöjjünk össze. És akkor összejöttek, megkérdezték, parancsolj, mondd el, elmondta a szabályokat, és azt mondta, ma apa, használtad a fűrészemet, és nem kérted el tőlem. Hát, megdöbbent, azt hitte, nincs vele semmi baj. És akkor azt mondta, igen, valóban használtam, mert ott volt pár ágott a kerítés mellett, és az volt a közelemben, és hát gondoltam, felveszem és használom. És akkor a fiú rákérdezett, de apa, te hogy szoktad, amikor tőled kérünk, amikor a te szerszámaidat használjuk? Azt mondja, én szigorúan megkövetelem, hogy ha kéritek a szerszámomat, akkor kérjétek tőlem el. És igazad van, fiam, most nem kértem el tőled. Ezért szeretnék elnézést kérni. És megígérem, hogy a jövőben figyelek arra, hogy ha használom a szerszámodat, akkor elkérem. És azt mondja, hogy abban a pillanatban látta, hogy a fia megnyugodott. A családi feszültség feloldódott. Ez a családi megbeszélés. Hatalmas jelentősége van, nem tudom, szoktok ilyet csinálni? Kedves hallgatók, ez egy csodálatos dolog. Ez egy csodálatos dolog. Majd még gondoltam, ahogy haladunk még a vége felé, elmondok egy személyes tapasztalatot, tegnap éltem át. Pont ezért fohászkodtam, hogy olyan egy személyes tapasztalattal illusztrálni ezt, és tegnap átéltem egy ilyen tapasztalatot, és majd elmondom. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az értő figyelem, hogy akarom érteni, hogy ő azt gondolta, hogy nincs semmi baj vele, és mégis volt vele baj. Egyet érteni vagy megérteni. Ilyenkor, amikor az értő figyelmet gyakoroljuk, akkor nem biztos, hogy egyet kell érteni a másikkal, hanem csak néven nevezhetjük azt, hogy érzékeljük, hogy probléma vagy. Jön haza a párunk, nagyon ideges. Látjuk a mozdulataiból, odacsapja a tárgyakat az asztalhoz. Te mindig olyan feszült vagy. Erre hogy fog reagálni? Már megint mi bajod van? Hú, ha mondok valamit, az a baj, ha nem mondok, az a baj. Téged nem érdekel, hogy mi van velem. Hogyha szólok valamit, akkor meg az a baj. Akkor hogyan lehetne gyakorolni az értő figyelmet? Ha lehet, ne kérdezzünk. Ha lehet, ne adjunk tanácsot. Ne ítélkezzünk a másik felet. Ne humorizáljuk el. Nagyon sokan próbálják ezzel meg, rendkívül bántó. Ő komolyan szenved valamitől, és akkor lehumorizálja valaki. Ez nem jó. És sorolhatnám tovább, majd a közlésorompokat felsoroljuk, csak úgy felsorolás szerint, hogy lássák, hogy ezt nem szabad csinálni. De miután egy nehéz napja volt a párjának, az illető azt mondja, hogy kedvesem, látom, feszült vagy. Ez bántó? Kedvesem, látom, feszült vagy. Nem kérdezünk, nem tanácsolunk, nem bírálunk, nem véleményt mondunk, nem kritizálunk. Megállapítom, jól értem, hogy feszült, vagy értő figyelem. Hát persze, hogy feszült vagyok, és elkezdi mondani. Abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy persze, hogy, meg igen, de, igen, mert, akkor célhoz ért a kommunikáció. Akkor elértük azt, hogy a feszültségét oldjuk, mivel? Elkezdi mondani, hogy miért feszült. És a mondás, a beszéd már fél orvosság. És utána a következő lépés majd az lesz, majd megyünk tovább, amikor én támogatom abban, hogy mondja, tényleg, ne mondd, ez megdöbbentő. Aztán érzékeljük, hogy azt érzékeli, hogy őt érdekli, hogy mi van velem, hogy miért vagyok ilyen állapotban. Ugye szokták mondani, amikor a Szafi szabálynak is, ami a bocsinkai, a Vég József nagyon humorosan mondja ezt el, hogy amikor majfej robbant az a bocsinkaitól, amikor vissza akarta kérni az a bárótól a földet, akkor a robbanás előtt mindig odaugrott a szolga, és a fejét kinyitotta, mint egy földet, és kiment a gőz. Ez a Szafi szabály. Értő figyelemmel a másiknak kinyitni a feszültségét, hogy folyjon ki, menjen ki. Egy csodálatos nagy ajándék, hogyha ezt gyakoroljuk. Az empátia, hogy elősegítjük a másiknak a gyógyulását, a felszabadulását, hogy szabad, bátorítjuk, hogy szabadon fejezze ki az érzelmeit. Ugye az érzelem milyen mély kommunikáció? Az a legmélyebb előtti kommunikáció. Fejezd ki az érzelmeidet. Érdekelnek az érzelmeid. Érdekel a szükségleted. Érdekel a problémád. Mondd el. Itt vagyok. Mondd. Ez nagyon fontos információ, hogy azt érzi a másik, hogy elfogadjuk. Hogy kritika nélkül meghallgatjuk. Vélemény nélkül figyelünk rá. Érteni akarjuk őt. És ez benne rendkívül pozitív érzelmeket vált ki, és segíti őt a gyógyulásban. Kedves hallgatók, a Teremtővel, ha mi kommunikálunk, és mi idegesek vagyunk, és mi feszültek vagyunk, akkor a Teremtő azt kéri, hogy menjünk hozzá. És azt mondja, én meghallgatlak, és figyelek rád. Hozsiás 14.9. Én meghallgatom, és figyelek rá. Isten pont így kommunikál velünk. Azt mondja, ha bajban vagy, ha nehézségben, amikor nincs kedved imádkozni, vagy engem keresni, pont akkor gyere hozzám, és én meghallgatlak, és figyelek rá. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram, mondja Dávid, ezzel kifejezi a Bibliában Isten, hogy nyugodtan gyere hozzám, hiszen tudom, hogy mi van benned, mondd el nekem, mert én segíteni akarok neked. Figyeljetek reám én népen, és reám hallgassatok én nemzetem. Isten figyel reánk, és mi is figyelhetünk rá, hogy tudjon rajtunk segíteni. A te üzenet helyett mondjunk én üzeneteket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ember ne a másik irányában mondjon ki olyan dolgokat, ami bántóak lehetnek. Például, amikor valami bánt a másikra, másiktól, amit tesz, akkor azt megfogalmazhatjuk úgy, hogy nekem fáj ez a helyzet. Én ilyen rosszul érzem magam. Én. Már megint kiborítottál. Te mindig feldühítesz. Te tudod, hogy kell az embert kibillenteni a béketüréséből. Ugye te. Vádaskodás, bírálat, ítélkezés, leírás, megszégyenítés, kritika. Helyett az én üzeneteket használjuk, hogy megértelek, hogy. Vagy lesz is egy-két példánk itt mindjárt. Ezzel kifoghatjuk a másiknak a vitorlájából a szelet. Például a dühít a viselkedésed helyett mondhatjuk azt, hogy dühös vagyok. Nem a másikról mondok valamit, hanem az én érzelmi állapotomat mutatom fel, és ez a másik nem bántásként éri meg. Nincs igazat helyett mondhatjuk azt, hogy én nem értek ezzel egyet. A következő fontos téma a közléssorompók. Rendkívül fontos dolog ez, hogyha kommunikálunk embertársainkkal, szeretteinkkel, akkor nagyon vigyázunk arra, hogy amikor például szeretnénk nekik valamit válaszolni a feszültségükre, az idegességükre, a felajzottságukra, akkor ne alkalmazzuk a közléssorompókat. A közléssorompókat az el nem fogadás nyelvének nevezik. És itt van az a felsorolás, amit már előbb ígértem, mindjárt látszik, nem megy tovább a gép valamiért, egy kicsit leállt. Reméljük nem lesz komolyabb probléma. Igen. A közlés sorompókat, ha alkalmazzuk, ezek nem közvetítenek megértést, nem arról szól, amit a beszélő mond, hanem a hallgatóról jelez valamit, vagyis, hogy nem érdekel az, ami veled van, hanem én elmondom, hogy mi van veled. És ez nem helyes. Hát valamiért akadozik. Parancsolás, utasítás, figyelmeztetés, fenyegetés, prédikálás, moralizálás, tanácsosztogatás, logikai érvek, meggyőzés, ítélkezés, kritizálás, vádolás, dicséret, megszégyenítés, kigúnyolás, értelmezés, analizálás, nyugtatás, vigasztalás, faggatódzás, vallatás, elterelés, bagatelizálás, humorizálás, távolságtartás, mindegyik bántó. Ez esetben. Természetesen az nem azt jelenti, hogy nem lehet kérdezni. Ha elmúlt a harag és az indulat, ha lecsendesedett a feszültség, akkor lehet kérdezni, akkor lehet véleményt mondani, akkor lehet gondolkodni, akkor lehet logikai érveket használni, de addig, amíg az emberben feszültség van, amíg ő felhajzott állapotban van, prédikálással, parancsolgatással, analizálgatással, piszkálgatással, faggatózzással, vallatással nem lehet célt érni. És ez rendkívül fontos, hogy ezt értsük. Utasítás. Ezt meg kell tennem. Másik hazajön valami fáradtsággal vagy feszültséggel, és elmondja, hogy mi baja volt az iskolában. A gyerek hazajön, utálom a történelmet. Utálok iskolába járni. A szülő erre mondhatja, hogy pedig iskolába kell járnod? Elvárom, hogy ezt csináld. Ez a te dolgod. Ugye? Utasítás. Most ezzel segítünk neki? Hát ez semmit nem ér. Pedig jobban teszed, ha tanulod a történelmet, ugye? A gyereket nem segít, figyelmezhetem, fenyegethetem, moralizálhatok, prédikálhatok, és mehetek tovább, ugye? Ez a kötelességed, ez mind nem segít. De most már nem tudom, tudnának válaszolni az értő figyelem és az előzőek alapján, hogy például a gyerek hazajön és ezt mondja, hogy utálom a történelmet, és nem akarok iskolába járni, akkor mit kérdeznének tőle, vagy mit mondanának? Segítségnyújtás segít?
Nem
igazán. Akkor azt jelenti, azzal azt fejezem ki, hogy én jobban tudok valamit, és rászorulsz az én segítségemre. Nem igazi megoldás. Tessék? Ajaj, kérdezünk. A legjobb megoldás, hogy kérdezünk? Akkor elmondja, hogy miért utálja, ez valóban igaz, de sok esetben ilyenkor a kérdés nem célra vezető, bár lehet kérdezni is, de nagyon ügyesen kell kérdezni, hogyha azt mondom, hogy én szerettem a legjobban a történelmet, ezzel rögtön azt a ellentétet feszítem, ami közöttünk van, mert én szerettem, te pedig utálod. Hát akkor most, tehát nem segít. Könnyű kommunikálni? Egy ilyen kérdésre a gyereknek mit válaszolunk? Hú, de hát őt pont utálja most a történelem könyvet, de a kezébe nem akarja venni. Tessék? Látom, feszült vagy. Igen, feszült vagyok, mert. És elértem az igent meg a mert. Ez a győzelem. Igen, utálom, mert. És elmondja, hogy. Látom, hogy lóg az orrod. Se nem kérdezek, csak egy tény megállapítok. Egy helyzetet, amit látok. De nem közlök róla semmit, és nem alkotok véleményt róla. Feszült vagy. Igen, feszült vagyok, mert. Akkor már megint győztünk, mert elértük, hogy ki mondja, hogy igen, és a mert, és elkezdi magyarázni. És akkor megint elkezdjük gyakorolni, amiket mindjárt mondom, a hívogatókat. Mondd el, mi a probléma. Mondd el, mi nyomaszt. És lehet, hogy kiderül, hogy nem a történelemmel van a baj, hanem a tanárral. Tehát lehet, hogy ő szeretné a történelmet, ha a tanára nem olyan lenne. De akkor most a tanárral mi a baj? És itt jön a bölcsesség. Ki tudjuk-e hozni belőle, hogy mi a baj a tanárral? Na hát itt vannak ezek, nem akarom végigmenni, mert tényleg ez nagyon hosszú lenne, csak futunk át rajta a közlésorompókon. Itt kell alkalmaznunk a hívogatókat, az egyszerű hívogatók vagy ajtónyitogatók, ami a Bibliában is tökéletesen le van írva, hogy ilyenkor meghívjuk őt arra, hogy nyissa ki a szívét, hogy tárja fel a gondolatait, az érzelmeit, fejezze ki, amit mond, és ha azt mondja, hogy igen, feszült vagyok, mert, és elkezdi mondani, értem. Tényleg? Mesélj, ne mondd, mesélj erről, hogy történt, mi váltotta ki, és akkor már lehet ezeket mondani, akkor már tettek fel kérdést, de arra vonatkozóan, ami az ő problémája is, végig azt érzi a gyerek, figyelnek rám, érdekli őt az én világom, az én problémáim iránt empatikus, végig hallgat, segít abban, hogy ne félreérthető dolgot mondjak, hanem egyértelműen fejezem ki magam, magyarul a gyerek végig abban fürdik, hogy szeretik, hogy értik. Hogy együtt éreznek. Vélemény még nincs. Lehet, hogy a szülő nem ért egyet a gyereknek a magatartásával, sőt, sok esetben nem, de ez nem számít. A gyerekben mégis ez van. És ő azt fogja majd lekódolni magának, az anyám szeret. Az apám szeret. Figyel rám. Ilyen a gyerek. Én a felnőtt. A hívogatók, azt mondja Jézus mindenkinek, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettek, és én megnyugosztalak titeket. Azt mondja a Teremtő, a problémáinkkal keressük fel őt, kedves hallgatók, óriási ajándék, hogy letérdelhetünk és elmondhatjuk, Uram, én ilyen állapotban vagyok. Dávid magáról olyan dolgokat mondott el, mondhatnám a legmélyebb depressziós érzéseit, a leggyilkosabb gondolatait kimondta az Istennek. Ilyen vagyok, Uram. Jöjj csak hozzám. Az ajtód előtt állok és zörgetek. Lépj be, nyugodtan mondd el, mi nyomaszt. És én majd segítek neked. Így figyel ránk a Teremtő. Konfliktuskezelés törvényei, ezzel zárunk. Az első, amit szeretnék elmondani, hogy ne halogassuk, ha látjuk, hogy konfliktus van a családban, és itt van egy családi megbeszélésnek óriási jelentősége. Egy férfinak a Biblia szerint vezető szerepet kell vállalni abban, hogyha a családban feszültség van, és azt mondani, ha kell napi szinten, kedveseim, üljünk össze, ne tévét nézzünk, hanem üljön össze a család, és beszélgessük meg, hogy hogy telt a napunk. Ha valakinek problémája van, nyugodtan mondja el. Ha valaki valakit megbántott, most itt az ideje. Mindenki szót kap. Mindenkit végighallgatunk, nem ítélkezünk, nem bíráskodunk, és nem adunk jó tanácsokat, mielőtt még meghallgattuk volna a másikat. És nem engedjük, hogy indulat ragadjon el bennünket, mert ha ez történik, a vezető leállítja és pihenőt ad. Csendesedjünk. Most szeretném elmondani a személyes példát. Betoppantunk egy családba, kedves ismerősök körébe, ahol egy óriási családi konfliktus volt, a nagymama és a kamasz gyerek között, 13 éves. A fiú focizott, ugye a szép tegnapi napon, ragyogott a nap, jöttek a barátok, március 15, szabadság, fociztak, nagymama pedig egyre idegesebb lett. Persze a probléma több okú volt, kiderült, láttam a nagy feszültséget, és beszéltem nekik erről a családi megbeszélésről, nem értették igazán, miről beszélek, és megkérdeztem, hogy csináljunk egy ilyen családi megbeszélést? Hát jó, csináljunk. Leült a család. Mindenki. Behívtam a gyermeket, persze úgy hívtam be, persze magától be nem jött volna, de én elkezdtem vele kint beszélgetni arról, hogy pont ezt a ráncfűrészes esetet meséltük el neki egyik nap, és elmondtam, hogy emlékszel arra az esetről, amikor Jim Homberger a fiával a láncfűrés kapcsán, stb. Mi történt családi, mert emlékszel arra, hogy mik voltak a szempontok? Igen, emlékszem. Most is csinálunk egy ilyen megbeszélést. Itt nem lehet ezt és ezt csinálni, itt erre ügyelni kell, és így tovább, és így tovább. Rendben. Látom, hogy te benned van a legnagyobb feszültség, fiam. Mondd el, mi a problémád. Nagyon kérek mindenkit, senki ne szóljon bele, hallgassuk végig. Hát elkezdtem mondani, persze a nagymama nagyon nehezen nem tudott beleszólni. Amikor meg beleszólt, akkor nagy szerette azt mondtam, hogy nagymama, a szabály a szabály. Végig hallgatta, nagy feszültségekkel. A gyerek elmondta, mindig az a baj, ha focizok, nem engednek el focizni, ez is az a baj, és így tovább, és stb. 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 Rendben, állj, nagymama. Igen, mert mindig rúdossa a kerítést, és engedetlen gyerek, és szemtelen, és mondta tovább. Most akkor mi a megoldás? Tényleg rúdostam a kerítést? Nem rúdostam a kerítést, hanem ez volt, az volt. És elkezdték mondani, és én, aki nem voltam ott, most mit csináljak? Ugye nagyon gondolkodtam, hogy most akkor mit csináljak. És megkérdeztem az anyukát, aki szintén jel volt, te láttad, hogy ne rúdosták a kerítést, vagy nem rúdosták? Az igaz, hogy egyszer átment a kerítésen a labda, és majdnem az ablakot verte ki, és ott a egy méterre, ő mondta, hogy az 30 centire volt. Nem, egy méterre volt. 30 centire, egy méterre. Most nem tudtam eldönteni, hogy mi az igazság. Mondtam, állj! Mi a megoldás? Mi a megoldás? Mondtam, kisfiam, meg kell értened, hogy egy ablak megcsinálása az komoly pénz. A háznak meg lejön a vakolata. A kerítésen meg már jönnek ki a lécek, mert már annyit rugdostátok. Most, hogy igen vagy nem, az más kérdés, de te neked is meg kell értened, hogy nem rugdoshattok a falnak sem a kerítésnek. Igen, de nem engednek el a focipályára. Mondom, miért nem engednek el? Mert... nem tanultam. Hát mondom, akkor szerintem van megoldás erre. Tanuld szépen meg a leckét, és akkor elmehetsz focizni. Igen, de ha elengednek, és akkor csak egy órára vagy másfél órára engednek el, és az nekem nem elég, mert alig érünk, oda már jönni is kell vissza. Hát mondom, akkor, hogyha szépen megtanulsz 2-3 óra alatt, akkor anyuka lehetséges, hogy elmehessen 3 órára focizni a jó időben? Azt mondja, igen, ha jól megtanul, akkor elmehet. Ez jó megoldás? Igen. Nagymama akkor nem fogja rúdosni a kerítést. Elfogadja, nagymama? Elfogadom. Illetve, ha utcában fociznak, csak hosszában lehet rúgni a labdát, nem keresztbe. Ebben menj nyugodtak. Jött a következő fejezet. Van még valami probléma? Igen, van. Mindig megszégyenít a nagymama, pont amikor a barátaim vannak, mindig leskélődik, hogy mikor szólhat bele abba, hogy. És ezt meg azt mondja, és akkor ott előttük mondja, hogy vegyem fel a pulóveremet, meg a sapkámat, és nekem olyan rosszul esik. Kamasz. Megértem. Rögtön mondtam, megértelek, én is, amikor kicsi voltam, vagy fiatal voltam, és az apukám olyan dolgokat mondott a társaim előtt, hát rendkívül bántó volt. Mondom, mama ezt megérti? Igen. De a gyerek meg fog fázni, és nem hajlandó elvenni a pulóvert, és nem veszi fel a sapkát, és nem, olyan jó idő van. De meg fog izzadni, hogy elmegy focipályára, és akkor edzéshez lesz. De mondom, nagymama, hát itt az anyuka. Szerintem az anyuka el tudja dönteni azt, hogy most akkor milyen pulóvert vegyen fel, vagy mit nem, és szegény nagymama meg úgy fejlegesíti magát. Meg lehetne abba egyezni, hogy amikor mennek el, akkor megegyeznek, hogy milyen ruhát kell még esetleg elvinni, de a gyerek mondja, hogy de hát én nem izzadok meg, nekem nem kell. Ez. De mondom, az anyu viszont ezt jobban tudja, és el kell fogadnod, de én nem fogom felvenni. Azt megegyeztünk abban, hogy nem kell felvennie, de ha visszafelé nagyon izzadt és jön hazafelé, akkor viszont fel kell vennie, figyeljen rá. És így szép lassan mindent megbeszéltünk. És a végén mi történt? Mint egy igazi családi megbeszélés végén mondtam, akkor most mindannyian térdeljünk le, mert elhatároztuk, hogy mit szeretnénk, de ezt a magunk erejéből nem tudjuk megtenni. Most imádkozunk és kérjük a Jóisten segítségét, hogy adjon ehhez erőt. És mindannyian letérdeltünk és imádkoztunk. És akkor felkeltünk, én azt érzékeltem, hogy mindenki nyugodt. Hogy mindenki nyugodt és megnyugodott. És egy józan megértés, egy józan kompromisszum, egy józan helyzet állt elő, és megyünk haza este tegnap, intézzük a dolgokat, ez a fiú, elvittük magunkkal egy kis együttlétre, és akkor este lefekvés előtt oda jön hozzám, Attila, kérek egy családi megbeszélést. Mondom, mi ügyben? Azt mondja, hogy a napirend ügyében. Mondom, most nem jó, nem, majd holnap. Úgyhogy megyek haza innen, megyünk a családi megbeszélésre. És akkor láttam azt, ami egy kamasznak óriási jelentőségű. Bevonjuk a dolgok ügyébe, megbeszéljük vele, fontos a véleménye, számít a véleménye, és nem részrehajlóan foglalunk állást. Hanem ha a nagymama hibázott, akkor ki kell mondanunk a családi kopaktanásnak, hogy a nagymama hibázott, de ha ő hibázott, akkor azt is ki kell mondani, ez viszont nem helyes. És így együtt a dolog szépen feloldódott. Kedves hallgatók, érdemes lenne ezt kipróbálni. Nem nagy gondolat ez? A Biblia arra bátorít bennünket, hogy a szülők, az apa elsősorban, de ha nincs, vagy valami oknál nincs jelen, akkor az édesanyja jelenlétében legyenek ilyen megbeszélések. Ezek a törvényei. Pontosan fogalmazzuk meg a konfliktust. A megoldás érdekében. Hogy értsük, hogy mi a probléma, értő figyelem. Ötletgyűjtés a megoldáshoz. Nem minősítsük az ötleteket, nem mondjuk azt, hogy micsoda ötlet. Ha ő azt mondja, hallgassuk meg. Harmadik, a javaslatokat mérlegeljük. Mindenki foglaljon állást. Anyuka, egyetértesz ez? Nagymama, el tudod fogadni? Te szerinted rendben van? Szerintem is. Akkor ebben megegyezhetünk? Megegyezünk, pont. Van egy megegyezés. Döntés születik. Kölcsönösen elfogadható javaslat, utána a gyakorlati lebonyolítást megbeszéljük, végül pedig mondjuk eltelik egy hét vagy egy pár nap, és kiértékeljük, hogy sikerült. Mert előfordult, ugye, azt nem mondtam el, de azért most elmondom, hogy hirtelen a nagymama azt mondta, de ezt meg ezt szoktad csinálni. És azt mondta, de most nem csinálom. Mama, mikor csinálta utoljára? Hát vagy fél éve. A múltat nem emlegetjük, a mai napról beszélünk. Tehát ki kellett igazítani. A másik, pedig a gyerek, amikor hirtelen egyszer közbevágott, amikor közbevágott a nagymama, akkor egy indulatkitörés jött rá, és ki akart rohanni a szobából, próbáltam elkapni a lábát és húzni vissza, de már elég erős volt, nem sikerült, úgyhogy kiment, és ott álltunk a tanácskozásnál, gyerek nélkül. De a feleségem bölcs volt, jó pedagógus, szépen utána ment, és alkalmazta azt, amit nagyon jól lehet alkalmazni, a kitérő hadműveletet, vagyis. Hogyha a gyerek hagyja ebbe az irányba beállt, akkor mit kell csinálni, a kutyánál is, amikor sétáltatjuk, el kell húzni a porrászt egy kicsit más irányba. Elkezdett vele másról beszélgetni. Valami örömteli dolgokról. És miután 5 percet beszélgettek, hogy gyere, mert egy fontos megbeszélésnél vagyunk, ezt még le kell zárnunk, és szépen visszavezette. És leültettük. Igaz, hogy a nagymamának háttal ült le. De utána 1-2 perc múlva azt mondta a Zsuzsa, hogy ez tiszteletlenség, ha egymásnak hátat fordítottál. Most képzeld el, hogy Attila úgy beszélne, hogy hátat fordít neked. Úgyhogy lélekedes, fordítsd meg a székedet, és fordulj szembe mindenkivel. Engedelmesen szembe fordult. Tehát lehetnek ilyen kis epizódok, mert kezdők vagyunk, semmi baj, de ne térjünk el az eredménytől, a céltól, hogy megszülessen a döntés, az egyetértés és a szeretet, és akkor ha ez megvan, akkor győztünk. cselekvően forduljunk a problémához, még akkor is, hogyha nem tudunk mindenben egyetérteni, nem baj, abban értsük egyet, hogy szeretjük egymást, és törekszünk a megoldásra akkor a jövőre nézve. Egy témára koncentráljunk, ne több témára. Ha a téma az volt, hogy foci, akkor most ne hozzuk elő azt, hogy hogy szokott beszélni. Most akkor a foci ügyét beszéljük meg. A problémára koncentráljunk, és ne a személyre, ne azt mondjuk, hogy a te ilyen vagy, nem. Ezt szoktad a foci kapcsán csinálni. A társunk viselkedésére és cselekedetére figyeljünk, ne a jellemére. A konkrétumokat fogalmazzuk meg, és ne általánosságba fogalmazzunk. Mert sokszor kellett megkérdeznem, mire tetszik gondolni? Vagy mire gondolsz? Nem, konkrétan mondd meg, nem általánosságban. Nagyon sokszor kiderül, hogy nem is arról van szó, amit én mondanak. Törekedjünk az énnel kezdődő kijelentésekre, és ezért jó megadni a hangot, mondd el, te hogy látod. Ne őről a beszélj, magadról beszélj. A tényekre szorítkozzunk, és ne a másik szándékának megítélésére. A kölcsönös megértésre törekedjünk, és arra, hogy győzzön mindenki. Az igazi csata az, amikor mindenki győz, és nincs vesztes. Az ausztrál benszülöttekről olvastam egy könyvet, ahol azt mondja a benszülött, amikor hallgatta az amerikai doktornőnek a beszámolóit a rögbiről, meg a fociról, meg a nem tudom milyen játékokról, európai-amerikai játékokról, és elszomorodva mondta a benszülött, de rossz nektek, nálatok mindig van vesztes. Nálunk ilyen játék nincs. Nálunk mindenki győz. És mindenki örül. Hát kedves hallgatók, ez az igazi győzelem. Ne a konfliktus feszítsük, hanem szeretettel. Így szokta mondani az idős néni, akiről beszél. Szeressük ki őt ebből a bűnből. Szeressük ki őt ebből a nyomorúságból. Hozzuk ki őt szeretettel ebből az állapotból. Ez az igazi szeretet. Igen. A Biblia Istene azt mondja, hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elő erősségeiteket. Ha valami problémánk van, keressük meg az Urat. És ezzel a fiúval tudják, milyen nagy probléma volt? Eljött velem egyszer egy nagy körútra, és egy csomó mindent kellett volna intézni, orvoshoz is el kellett volna vinnem, egyszer el is vittem, és volt egy ilyen kis igazolványtartója, amiben vagy 5 igazolvány benne volt, de nagyon fontos igazolványok, most nem akarom felsorolni. És képzeljék el, amikor megyünk az orvoshoz, elővegye, nincs meg a kocsiba, valahogy, ott mászkáltunk, több helyre is, eltűnt. Azt mondta, ha ezt az apa megtudja, Tanultunk a Bibliából? Keressük az Isten. Gyere, imádkozzunk. Imádkoztunk. Urunk, kérünk, segíts. Nem tudjuk, hol van. Az autóban mindent megnéztünk. A szőnyeg alá néztem. A kesztyűtartó, mindent kinyitottunk. Visszamentünk a piacra, elmentünk a bankba, elmentem, mind. Megkérdezt, nem volt sehol. És jött az ünnepek világa. Ugye ez most történt máma. Ez eset, mármint a megoldás, és akkor teljes bizalommal a Jóisten kezébe tettük, és azt mondtam neki, fiam, az Isten azt mondja, minden gondotokat rám vessétek, mert nekem gondom van, rájátok, itt az ige, adjuk át neki ezt a problémát. Ha megengedi, hogy elvesszen, akkor ebből valami jót fog kihozni. Nem tudom mit, de bízunk benne. Ha pedig ő meg tudja tenni azt, hogy megtalálja valaki, és visszahozza. Rajta van a igazolványon a címed, igaz telefonszám nincs, de hát ha más nem, akkor valaki visszahozhatja. És mindig emlékeztettem, amikor elkezdett aggódni, hogy az apu mit fog mondani, ne aggódj, a Jóisten kezébe helyeztük. Nem kell félned. A megoldás jó lesz. Bízz benne. Rendben. És ebben megegyeztünk. Eltelt 3-4 nap. Tegnap, amikor jöttem el tőlük, az anya mondta a pakolásban, ahogy pakoltak, igazolványod, megvan? Rám néz. Nincs. Hol van? Mondtam neki, ne hazudj. Elveszett. Fú, a családi megbeszélés után most egy ilyen újabb konfliktus, most ez nem hiányzott. Gyorsan félrevonultam és fohászkodtam, Uram, csak most ez már ne, ez már sok. És csodák csodájára az anyuka, mi hol veszett el? Győrben. De hát keressük. Jó, keressétek, és hát nézzünk utána, és észrevétlenül valahogy az anyuka, annyi mindent beszéltünk, hogy úgy elterelődött a figyelme. Jaj, mondom, de jó. Elhoztuk, ma kimentünk egy kertünkbe fát vágni, kerti munkát végezni dél környékén, és akkor megyünk visszafelé, szállunk be a kocsiba, és egyszer csak hatalmas kiáltás, kiúrik az autóból, megvan az igazolványom. Hol volt? Itt volt. De hát ott megnéztük. Hát ott megnéztük, én is megnéztem, a feleségem is megnéztem, és ő is megnézte. És nem volt ott. És most meg ott volt. Nem tudom, hogy hogyan. Szokták mondani, hogy rájut az ördög, vagy valahogy úgy volt ott, hogy nem vettük észre. Nem tudom a megoldást. De azt tudom, hogy ez a gyerek, mintha újjá született volna. Ez újjongani kezdett. Megvan az igazolványom. Hát, hogyan? Mondom, Misiké, állj meg! Mit tettünk, emlékszel? Minden gondotokat őre elvessétek. Emlékszel, hogy imádkoztunk? Igen. Most adjunk hálát. Itt van a megoldás. Hálát adtunk, és a gyerek boldog volt. És rögtön hívta fel az anyát. Megvan az igazolvány. Ezt azért mondtam el, kedves hallgatók, ez ma meg tegnap történt. Ez nem elmélet, amiről beszélünk. Ez nem teológia. Ez nem dogmatika. Ez valóság. Ez működik. Isten azt mondta, menjünk hozzá, hozzuk elé az ügyünket, tárjuk elé az erősségeinket, a bizalmunkat, vessük rá a gondjainkat, és ő meg fogja mutatni. Nem tudom, hogyan. Ha nem lett volna meg az igazolvány, én akkor is 100%-osan biztos vagyok benne, mert ezt mondja az ige, jót hozott volna ki az egészből. De meg lett. Én nem tudom. A Zsuzsa azt mondta, hogy a feleségem, hogy hát az Isten elküldte az angyalát. És oda tették. Nem tudunk rájönni másképp. Hogy lett meg az igazolvány? A záró gondolat, elnézést, hogy hosszú vagyok, de mégiscsak ezzel lezárom a gondolatomat. Egy idézet, ami úgy érzem, hogy nagyon fontos. Ellen Good White-nak a Krisztus példázatai című könyvéből való a befolyás hatalma. Ezt írja a szerző. Minden embert a reá jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a hit és a bátorság éltető ereje, és balzsamossá teheti a szeretet jó illata. De lehet terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mélabújától, és mérgezett valamilyen halálos bűn szennyétől. A bennünket körülvevő légkör tudatosan vagy öntudatlanul kihat minden emberre, akivel érintkezünk. Ezt a felelősséget nem tudjuk lerázni magunkról. Beszédünk, ténykedésünk, öltözködésünk, viselkedésünk, sőt, még arckifejezésünk is befolyást áraszt. Az ilyen benyomások következményeit, jókat vagy rosszakat senki sem tudja felmérni. Minden ilyen hatás egyben magvetés is, amely meghozza a maga termését. Ez is egy-egy láncszem az emberi események hosszú láncában, amelynek nem látjuk a végét. Ha példamutatásunkkal segítünk másokat a jó elvek kialakításában, akkor erőt adunk nekik a jó cselekedetekhez. Ezután ők ugyanilyen befolyást árasztanak másokra, és azok is másokra. Eközben tudtunkon kívül ezrek meríthetnek áldást befolyásunkból. Dobj egy kavicsot a tóba, és hullám formálódik, majd újabb és újabb hullám. A hullámok egyre szaporodnak, a kör szélesedik, amíg eléri a partot. Ilyen a mi befolyásunk is. Tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásunk áldásban, vagy átokban jelentkezik mások életében. Hát én szívem mélyből kívánom, hogy akik most itt voltunk, mindannyian éljünk a jó kommunikáció lehetőségével, a jó törvényszerűségekkel, az isteni igé, Isten igéjének a hatalmával, mert az igében teremtő erő van, hallhatták. Teremtő erő van. Nagyon köszönöm a figyelmüket, türelmüket. A következő előadásunk 2 hét múlva a természet szépségeinek gyógyító erejéről szól. Egy üdítő, felemelő téma ez. Remélem, hogy abban is örömüket lelik.